Kevesebb mint 100 napra vagyunk az amerikai elnökválasztástól, és most már kijelenthetjük, Donald Trump és Kamala Harris párharcára készülhetünk. Az elmúlt héten repülőrajtot vett az alelnök kampánya, a demokraták pedig, ha behozni még nem is tudták Trump lépéselőnyét, visszatértek a versenybe. Mi történt az elmúlt héten, és mit mondanak a közvéleménykutatások? Kikre céloz, és mennyi donort tudott visszacsábítani Harris? Hogyan alakítja át a Trump kampányt Harris indulása, és milyen szerepe van J.D. Vance-nek? Ki lehet Harris alelnök jelöltje, és mi kell ahhoz, hogy kikimes legyen novemberben? Ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat a mai adásban. Vendégem Nagy Gábor, a HVG világrovatának vezetője, üdvözöllek.
Köszöntöm a hallgatókat.
Én Nagy Iván László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Gábor, köszönöm szépen, hogy újra itt vagy most már a zsinórban, harmadik hét elején. Mikor legutóbb múlt hétfőn itt voltunk, akkor még nem volt biztos, hogy pusztán azért, mert Joe Biden őt támogatja, Kamala Harris lesz a demokrata párt elnökjelöltje, és még a jelölő konvenció is még jó pár hétre van, de Harrisnek úgy tudjuk, hogy sikerült maga mellé állítani a jelöltségről szavazó delegátokból eleget, és ennek fényében el is kezdte, és gyakorlatilag repülőrajtot is vett a kampánya, ahogy említettem a bevezetőben is. Összetudnád-e foglalni, hogy hogyan nézett ki ez az első hét? Mik voltak a leginkább szembetűnő pozitív különbségek Bidenhez képest, és mik azok az üzenetek, ígéretek, narratívák, amiket már most felmelegített, és amelyek tematizálni fogják a következő 100 napot?
Hát Harris, a váltás Bidenről Harrisről kétségtelenül dinamizálta a demokrata pártot, annak a tagságát, támogatóit, aktivistáit, szponzorait, úgy az egész mezőnyt, teljesen átalakította az amerikai elnökválasztási kampányt, tehát Biden visszalépésével és Harris előrelépésével egy egészen más amerikai elnökválasztási kampányról beszélhetünk, más hangsúlyokkal. Hát ugye a legviccesebb az, hogy eddig Trump azért támadta Joe Bident, hogy milyen öreg, most ő az öreg 78 éves ember, aki az USA történetének legidősebb elnökjelöltjeként ezt a címet megszerezte Bidentől, veszi fel majd a küzdelmet november első kedjén Kamala Harris-szel. Az, hogy ez ilyen gyorsan ment, az egy kicsit meglepetés, mert a demokrata párt vezetői, meghatározó emberei közül, itt most értem ez alatt Nancy Pelosi-t is, aki konkrétan azt mondta, és másokat is azt mondták, hogy gyorsan végre kell hajtani azért, hogy a legitimitása nagyobb legyen bármelyik jelöltnek, amelyik aztán Trump ellen sorompóba áll, rendezni kellene ilyen mini előválasztásokat, és ott eldönteni 2-3-4 jelölt közül, hogy ki legyen az a kiválasztó. Ez nyilván az első másfél-két napban megdőlt, olyan ütemben és erővel állt a demokrata párt vezetése Kamala Harris mögé, hogy gyakorlatilag az az alternatíva nem is kapott lehetőséget, hogy megvalósuljon. Itt gyakorlatilag egy koronázásra került sor. Nagyon hamar, nagyon gyorsan döntöttek a demokraták. Hozzáteszem, hogy az idő is szorította őket, hiszen augusztus 19-én kezdődik a konvenciójuk Chicagóban, és ott nem hiányzott nekik, hogy akár addig, akár ott bármilyen megosztottság legyen a párton. A végső igent azt nyilván Barack Obama volt elnök mondta ki, aki a vezetők közül utolsóként csatlakozott azokhoz, akik azt mondták, hogy akkor legyen Kamala Harris.
És hogy említetted már a donorokat, tudjuk, hogy mennyi pénz sikerült ez alatt a rövid idő alatt kalapoznia Harrisnek, és mivel magyarázzák a demokrata párt támogatói, hogy most mégis hisznek a győzelemben Trump-al szemben?
Én ami számot láttam, az meghökkentően sok, 200 millió dollárt sikerült bő egy hét alatt összeszedni. Ez két dolognak tulajdonítható, az egyik, a Biden effektusnak, mégpedig annak, hogy amikor megtörtént az a nevezetes elnökjelölti vita június végén, és látszott, hogy Biden teljesen használhatatlan elnökjelöltként, és talán már elnökként sem annyira jó, akkor nagyon sok demokrata támogató azt mondta, hogy több pénzt nem adok a demokratáknak addig, amíg az elnökjelöltjüket úgy hívják, hogy Joe Biden. Ők most kinyitották a pénztárcájukat, nem is kicsit. A számok mögött ugyanakkor azt is lehet látni, hogy nem csak a nagy donorok szálltak be, hanem azok a egyéni adományozók is, akiknél egy felső határ van arra, hogy a szövetségi kampányfinanszírozási törvény alapján mennyi pénzt adhatnak egy-egy jelöltnek, tömegével kezdtek el adni Kamala Harris kampányára pénzt, mégpedig azért, mert ők sem akarták Joe Bident, nekik sokkal kevesebb eszközük volt erre, most viszont lelkesekké váltak, mert azt látják, hogy végre nem két öreg ember között kell választaniuk, akik közül egyiket sem igazán akarták, de persze a pártfegyelem arra vitte volna őket, hogy Bidenre szavazzanak. Most viszont lelkesen egy 59 éves nő mellé álltak egy 81 éves idős ember helyett, aki tényleg egy valós alternatívát kínál, nem csak Trump-al szemben, de még Biden-nel szemben is, és ez meghozta azt a lendületet, amiben a demokraták bíztak, amire George Clooney például a nevezetes esszéjében a New York Times-ban sürgette a demokratákat, ezt akarták, ezt kapták, most kell felépíteni ők azt a kampányt, ami alapján reményük lehet arra, hogy megőrizzék a Fehérházat, megőrizzék a szenátusi többséget, és esetleg megszerezzék a képviselőházi többséget. Ez az ő szándékuk, nem mondom, hogy sikerülni fog a jelenlegi állás szerint, de mindenképpen nagyobb esély van erre, mint Bidennel, mert Bidennel gyakorlatilag nulla volt, vagy ahhoz közelítő az esély.
És nem csak korban és ebből kifolyólag rendületben van nagy kontraszt Biden és Harris között, hanem hogyha megnézzük egy 81 éves fehér katolikus férfi politikus és egy 59 éves színesbőrű női politikust, akkor egészen más üzenetek, egészen más választórétegek azok, akikre ő tud célozni. Nézzük meg kicsit ezt. Nézzük meg azt például, hogy a nőkkel kapcsolatban milyen más nyelvezetet, milyen más üzeneteket használ Harris. Nézzük meg esetleg azt, hogy a Z-generációval, fiatalokkal, első választókkal milyen hangnemet tud megütni, és még egy ragadós témára is térjünk ki, a muszlim-amerikaiak témájára, a Gázával kapcsolatos attitűdökre, amiről már sokat beszélgettünk ebben a műsorban korábban, és itt térjünk egy kicsit ki arra is, hogy Benjamin Netanyahu múlt héten a kongresszusban járt.
Akkor kezdjük az elsővel. Ami a nőket illeti, a legerősebb ütőkártyája a demokratáknak és személyesen Kamala Harrisnek az abortusz kérdése lehet azóta, hogy a legfelsőbb bíróság megsemmisítette az 1973-as Roe kontra Wade döntést, amelyik szövetségi szinten legalizálta az abortusz elvégzését az Egyesült Államokban, azóta ez központi kérdéssé vált. Kamala Harris két feladatot kapott, egy rosszat, az a bevándorlás kérdése, és egy jól felhasználható és egy jó ügyet ez az abortusz kérdése. Az utóbbit erősíti, ő már a legfelsőbb bírósági döntés után is azoknak az élére állt, akik azt sürgették, hogy teremtsék meg újra a nők jogát arra, hogy választhassanak, arról, hogy egy ilyen élethelyzetben hogyan akarnak dönteni. Ez neki már egy, ha úgy tetszik, betárazott kampánytéma volt. Abban is segít neki, hogy nőként képviseli ezt a dolgot, nyilván érintetteket jobban meg tudja szólítani, és abban is segít, ahogy említetted, Joe Biden egy katolikus, idős férfi, aki igazándiból soha nem békélt meg a hiténél fogva az abortusz elvégzésével, de idővel neki is ez évtizedekbe telt, mire például oda tudott állni a mögé, hogy igenis teremtsék meg, először őrizzék meg, aztán pedig teremtsék meg újra a lehetőséget a nőknek, hogy válasszanak. Az amerikai sajtó ezzel kapcsolatban azt szokta emlegetni, hogy az abortusz szót, ha lehet, kerülte Biden, tehát ilyesfajta averziói is vannak, ami Harrisnél nem lépett fel. Ami a fiatalokat illeti, Biden rettenetes módon nem találta velük a szót. Tehát Biden az a fajta politikus volt, aki próbált a fiatalokhoz mind attitűdben, mind szóhasználatban, mind politikai ajánlatokkal közelíteni, nagyon nem ment neki. Trumpnak egyáltalán nem megy. Tehát ő sem az, aki meg tudja szólítani a fiatalokat. Kamala Harris 59 évesen nyilván ő sem az Z-generáció, de azért én úgy gondolom, hogy az a 22 év is számít, ami közte és Biden között van, és maga az attitűd is számít. Tehát ő más korban nőtt föl. Nyilván az, hogy popstárok, mint Beyoncé odaadják a számukat azért, hogy az kvázi kampányhimnusza legyen Kamala Harrisnek, az számíthat. Nagyon sok minden számíthat. Egyszerűen a demokratáknak létszükséglet, hogy ezt a fiatal generációt megmozgassák, mert általában az amerikai szociológiai felmérések és a választási statisztikák azt mutatják, hogy az Z-generáció, vagy általában a fiatalabb generáció az nem annyira aktív, amikor el kell menni szavazni, mint az idősebb generáció 40-es évektől fölfelé. Most ezt mozgósítani lehet. Ami a muszlimokat illeti, ott már most is lehet látni egy különbséget külpolitikában Biden és Harris között. Biden sokkal inkább elkötelezett volt Netanyahu irányában. Ennek sok oka van, nem érdemes már végig menni rajta, mert Biden kikerült a képből, de ő mindenképpen egy hagyományosabb külpolitikát képviselt ebben az értelemben, és sokkal izraelpártibbat. Kamala Harris pedig már alelnökként sokszor úgy beszélt, hogy sokkal nagyobb, Bidennél sokkal nagyobb hangsúlyt fektetett a palesztin kérdésre, a palesztinok szenvedésére, palesztin civilek szenvedésére a gázai háború miatt, akár a két állami megoldásra is, ami természetesen a Bidenné külpolitika része is volt, de ő mindenképpen másképp tudja megszólítani azokat a muszlimokat, akik emiatt a demokratáktól eltávolodtak, főleg Michiganben, az egyik ilyen billegő államban, ahol sok az arab-amerikai. És a Netanyahu látogatás is mutatta Washingtonban, Azért a Biden is kifejezte a rosszallását, mert Netanyahu 2022. novemberében került újra a hatalomra Izraelben, és Biden azóta nem fogadta Washingtonban. Most viszont igen. Mondjuk ez már tét nélküli volt, mert ebben az értelemben egy bénakacsa elnökké vált Biden, de mindenképpen Biden kifejezte azt, hogy megalkuvás nélkül az Egyesült Államok Izrael mellett áll, az elnöktől fontos. Ugyanezt kifejezte Kamala Harris is, és ugyanezt kifejezte Donald Trump is. Kamala Harris viszont azt mondta, és Donald Trump is azt mondta, hogy a gázai háborúnak minél hamarabb véget kell vetnie. Tehát ebben az értelemben, mivel erről a két emberről van szó, Netanyahu úgy mehetett haza, hogy legyen bármi az amerikai elnökválasztás eredménye, más lesz egy kicsit az Izraellel kapcsolatos amerikai politika, akár Trump, akár Kamala Harrisnak hívják az Egyesült Államok következő elnökét.
Köszönöm, és akkor nézzük meg talán azt a kérdést, ami a legjobban érdekelheti a hallgatókat, hogy a versenyállásával mi a helyzet. Nyilvánvalóan nagyon rövid időnk van ahhoz, hogy egy jó mintavétel legyen a közvéleménykutatásoknál, de jelenleg a felmérések mit tükröznek, mennyivel sikerült szorosabbá tenni a versenyt Kamala Harrisnek?
Sokkal. Tehát vissza, ahogy mondtad az elején, visszahozta a versenybe Kamala Harris a demokratákat. Készültek közvéleménykutatások a katasztrofálisan sikerült elnökjelölti vita után. Ott azt lehetett látni, hogy országos szinten volt olyan felmérés, hogy 41-49%-ra, vagyis 8%-pontra szélesedett a különbség országos szinten Trump javára Biden ellenében. Most azt lehetett látni a New York Times Siena College legutóbbi közvéleménykutatásában, hogy 1-2% pont között mozog az országos szinten a különbség Kamala Harris és Trump között. Mondhatjuk úgy, hogy ez ütéstávolságban van, a körvívó nyelven mondhatjuk ezt úgy, hogy statisztikai hiba határon belül. Arról friss közvéleménykutatásokat, részleteseket én még nem láttam, hogy abban a 6 vagy 7 csatatér államban hogy áll a verseny, ahol egy kivételével általában Trump vezetett Biden előtt, amikor még Biden volt az elnökjelölt. Harris ezen változtathat, de a verseny jelenleg biztosan szorosabbá vált. Ebben szerepet játszhat persze az is, hogy Kamala Harris még a mézes heteit tölti a kampányban, most még nagyon nagy a lelkesedés, nagyon nagy a megkönnyebbülés, hogy nem Biden és hogy ő, de az igazi csata az most következik, valószínűleg Trumpék már most is ezerrel támadják, még jobban támadni fogják Harris-t, be fog indulni az adokkapok. A kérdés az, hogy az a lendület, amivel mind a támogatókat, mind a támogatottságot tekintve Harris elindult, az kitart-e, és meg tudja fordítani mondjuk szeptemberre, amikor az igazi kampány el szokott kezdődni, és az amerikaiak igazán oda kezdenek figyelni, meg tudja fordítani úgy Harris az állást, hogy mondjuk a 7 állam nem úgy oszlik meg, hogy 6-1 arányban Trump vezet, hanem mondjuk 4-3 vagy 3-4, mert akkor igazán nyíltá válik a verseny. Ezt most még nem lehet látni.
Azt gondolom, hogy november közeledni fog, lesz itt podcast a HVG podcastokon, ahol el fogjuk magyarázni szerintem Gábor segítségével azt, hogy ezek a csatatér államok melyek, hogyan működik az amerikai választási rendszer, és igazából hova kell figyelni, melyik az a 7 hely tényleg, amire oda kell figyelni majd novemberben. Viszont nézzünk meg egy olyan versenyt, aminek még el kell dőlni addig, mégpedig az, hogy ki lesz az alelnök jelöltje Kamala Harrisnek. Neveket már dobáltunk itt az elmúlt hetekben, de most már hátha tudunk kicsit konkrétabbat mondani, kik maradtak igazán esélyesek arra, hogy beálljanak mögé, és Harrisnek milyen szempontokat kell mérlegelnie, amikor kiválaszt jelöltjét, túl azon, hogy mennyire tehetséges politikus vagy sem az, akivel együtt indul a választáson.
Korábban azokat a neveket latolgattuk, hogy kilépett Biden helyére. Mivel ez eldőlt és Harris lépett a helyére, most egy egészen más felállás van. Én úgy gondolom, hogy a korábban emlegetett nevek közül kettőt kizárhatunk. Gretchen Whitmer michigani kormányzót kizárhatjuk, mert nem hiszem, hogy a demokratáknak jól jönne, hogy a két női jelölt lenne. A középnyugati államokban két női jelölttel kiállni nem tartom jó ötletnek. Ugyancsak nem tartom jó ötletnek, hogyha két kaliforniai lenne az elnök jelölt, alelnök jelölt, ebben az értelemben Gavin Newsom kiesett. Tehát amit lehet látni az amerikai sajtóban, találgatások szintjén, pont azért, hogy kiegyensúlyozzák, Amerikában ticketnek nevezik a elnök, alelnök jelölt párost, pont azért, hogy kiegyensúlyozzák a dolgot, a színesbőrű nő mellé mindenki úgy gondolja, hogy egy fehér férfit fog választani. Ezekből is van bőven kínálat, őket is emlegettük a korábbi podcastokban. Sok megfontolásnak kell eleget tenni, följöttek újabb nevek is, például Andy Beshear, aki Kentuckyban kormányzó és demokrata, egy vérrepublikánus államban, amelyik határozottan republikánus elnökjelöltre szokott szavazni, már a második mandátumát szerezte, úgyhogy kétszer is egy trumpista jelöltet vert meg. Az ő neve például azért merült föl, mert ő ugyanazt a fajta hillbillynek nevezett társadalmi réteget képviseli, nem személyében, hanem államában, amit J.D. Vance is képvisel Trump mellett. Tehát ő vele be tudna szállni Kamala Harris egy olyan versenyben, ami kifejezetten ezekért a középnyugati államokért folyik. Josh Shapiro, akit korábban is emlegettünk, pennsylvániai kormányzó, ő is segítene kiegyensúlyozni a demokrata elnök-alelnök jelölti párost, ő is versenyben van. Még 2-3 embert emlegetnek, Pete Buttigieg közlekedési miniszter neve is felmerült, nem lehet tudni, de akiket emlegetnek, azok mind fehér férfiak, pont azért, mert figyelembe kell venni azokat a választói rétegeket, akiket meg kell nyerni ahhoz, hogy valaki elnök legyen.
És ugye már Shapiroval kapcsolatban feljön az egy ilyen erős fegyverténként, hogy ő pont egy billegő államnak a sikeres kormányzója.
Igen. Kentucky esetében nem billegő államról beszélünk, de az ő esetében például billegő államról beszélünk.
Nézzük meg akkor a verseny másik oldalát. Miben változtatta meg, ha megváltoztatta egyáltalán a Trump kampányt az elmúlt hét? Máshogy kell-e, másról kell-e, másokkal kell-e beszélnie a volt elnöknek, hogy újra kinyissa azt az ollót, ami már egyszer ki volt nyitva?
Trump, én úgy gondolom, hogy a legegyszerűbb megoldást fogja választani, szimplán behelyettesíti Harris nevét Biden nevének a helyére. Ez már csak azért is működni fog nála, mert hiszen az elmúlt éveket Harris Bidennel együtt töltötte a kormányban. Ráégett Harrisre a republikánusok egyik legfontosabb kampányeszköze az illegális bevándorlás növekedése, részint azért, mert az adminisztráció második embere volt Kamala Harris, részint pedig, ahogy említettem előbb, az ő feladata volt, és kudarcot vallott vele, a déli határa nehezedő nyomásnak a csökkentése. Ugyanúgy a nyakába lehet varni a gazdaságpolitikát, ugyanúgy a nyakába lehet varni az inflációt, mindent a nyakába lehet varni, amit Biden elnökként végrehajtott, hiszen Harris volt az elnök, alelnöke. Ami új dolgot jelent az, hogy Trumpnak jobban oda kell figyelni a női szavazókra. Tehát ez már látszott az elnökjelölti vitán is. Trump egy nagyon furcsa ember sokféle tekintetben, de abban is, hogy ő mindig ahhoz igazítja a nézeteit, amilyen színekben éppen pályára lép. Amikor 1999-ben azon gondolkodott, hogy elindul elnökjelöltként, akkor ő még liberálisnak mutatkozott, támogatta például a Roe kontra Wade döntés megtartását, és támogatta a nők abortuszhoz való jogát. Amikor 2016-ban kampányolt, akkor ő már azt ígérte meg, hogy a legfelsőbb bíróságba, ha megválasztják, olyan tagokat nevez ki, akik megsemmisítik a Roe kontra Wade-et, és azt mondta, hogy nem támogatja az abortusz olyasfajta legalizálását, amíg 1973-tól érvényben volt. Majd, amikor még nem volt Kamala Harris elnökjelölt, de már látszott az, hogy a nők számára mennyire fontos ez a kérdés. Az elnökjelölti vitában az egyik, a moderátorok, amikor föltették a kérdést, hogy mi a vélemény az abortuszról, akkor már megpróbált egy ilyen középutas álláspontot képviselni, ami még nem demokrata álláspont, még nem a demokraták álláspontja, de már nem is azoké a trumpista szavazóké, akiknek korábban ő beszélt. Ha ezt a kérdést kivesszük, és mivel a demokratáknak ez egy fontos kampánytéma, és a republikánusok sebezhetők, én úgy gondolom, hogy Trump ebben az ügyben például tovább fog bemenni a centrumba, de egyébként ugyanazt lehet várni tőle, amit eddig, hogy személyében támadja majd Harris, és elmondja azt, hogy Harris csak egy Biden 2.0, és pont olyan rosszul fognak járni le az amerikaiak, mint Bidennel jártak volna. De itt vagyok én, aki már eddig is a legjobb elnök voltam Amerika történetében, de ha megválasztotok, még ennél is jobb leszek. Én ezt az üzenetet várom tőle.
Említetted már az imént J.D. Vance-t, beszéljünk róla egy kicsit, róla igazából annyi szót ejtettünk eddig az elmúlt hetekben, hogy úgy lett Trump alelnök jelöltje, hogy valójában nagyon nagy Trump ellenző volt még 8-10 évvel ezelőtt, és az az érdekesség, hogy egyfelől, hogy a hétvégén a magyar politikában is felvetődött az ő neve, amikor Orbán Viktor tusványosan már azt vizionálta, hogy nem csak Trump tér vissza 4 év elnökségre, hanem őt követi majd Vance 8 éven keresztül, tehát 12 éves hatalomátvételt vizionált Amerikában. Viszont a másik dolog, ami Vance-szel kapcsolatban történt, az, hogy az elmúlt héten újra felerősödtek a különböző múltban tett megnyilvánulásai, és emiatt egy csomó-csomó támadás érte, nem csak a demokratáktól, hanem általánosan, főleg a közösségi médiában még Jennifer Anistonnal is sikerült összefeszülnie azzal kapcsolatban, hogy macskás nőket szidott.
Gyerektelen macskás nőket.
Köszönöm, hogy gyerektelen macskás nőket szidott, és így szembe került egy viszonylag széles társadalmi réteggel. Azt szeretném megkérdezni Vance-szel kapcsolatban, hogy fontos-e egyáltalán, hogy ő népszerű vagy népszerűtlen, milyen az ő elfogadottsága jelenleg, és befolyásolja bármennyire Trump esélyeit az, hogy róla mit gondolnak az emberek?
Amiről korábban beszéltünk, hogy megváltozott az elnök választási kampány dinamikája, és Trump lett a sebezhető öreg elnök. Igen, ez megemelte J.D. Vance fontosságát, hiszen az amerikaiak eddig azon gondolkodtak, hogy mi történik, hogyha Biden beüti a fejét, és alkalmatlanná válik idős kora miatt az elnökség betöltésére, akkor jön Kamala Harris. Most azon kell elgondolkodniuk, hogy mondjuk a magát túlhevítő Donald Trump kap egy szélütést 78 évesen, vagy amikor elnök lesz, akkor már 80 évesen, és akkor jön ez a J.D. Vance nevű ohiói szenátor, akiről nem nagyon sokat tudunk, hogy akkor ő kicsoda. Ő végül is azzal, hogy átesett egy 180 fokos fordulaton, és Trump tagadójából Trump lojális hívévé vált, tulajdonképpen a maga mozgalom, a Make America Great Again mozgalom örökösévé is tette magát, tehát ebből a szempontból fontos a személyisége, mert ő viszi át a következő generációkba a trumpista mozgalmat, és hát az vicces, hogy Orbán Viktor dicsérte J.D. Vance-et, mert J.D. Vance nem győzi dicsérni Orbán Viktort az illiberális demokrácia fölépítésétől kezdve a bevándorlókkal való bánásmódon keresztül a családpolitika nagyszerűségéig, tehát ő konkrétan és név szerint is nagyon sokszor, sokkal többször említette Orbán Viktort, mint Trump valaha, úgyhogy ebben az értelemben ez a kölcsönös én vakarom a hátadat, te vakarom a hátadat, hogy tükörben fordítsuk az angolt. Ez nem meglepő. J.D. Vance botladozik a kampányban, tehát azért az egy dolog, amikor valaki egy republikánus elnökjelölő konvención beszél egy előre leírt forgatókönyv szerint, az megint egy másik dolog, amikor ki kell állni és kampánybeszédeket tartani. J.D. Vance ebben egyelőre nem jó. Harris is féltik ettől, mert Harrisről azt mondják, hogy nagyon jó ügyész volt, tehát tárgyalóteremben, szintén kontrollált környezetben nagyon jó beszédeket tudott mondani, és nagyon jó pereket tudott megnyerni. Nagyon rosszul kampányolt 2020-ban, amikor indult az elnök jelöltségért, és most is meg kell tanulnia majd kampányolni, de mögötte vannak emberek. De visszatérve J.D. Vance-re, ő még sokat fog hibázni, és nyilván, amikor valaki ennyire előtérbe kerül, ami előtérbe került részint alelnökként, részint pedig, amit mondtam, örökösként egy idős elnök mellett, akkor meg fogják nézni, mit mondott, mit tett. Neki az egy nagyon buta és még sokáig emlegetett hibája volt, amit te mondtál, hogy ő, mint többszörös családapa, és Harrison úgy vélte, hogy támadási felületet talál azzal, hogy Harrisnek nem született gyereke, bár a férje ennek a gyerekeinek pedig mindenki által dicsérten jó anyja lett. Földobott egy nagyon magas labdát a demokratáknak azzal, amit te is mondtál, hogy elkezdte, hát hogy is mondjam, csak szapulni azokat a nőket, akiknek nincsen gyerekük, viszont van macskájuk, és bennük élik ki a gyerek iránti szeretetüket. Egyrészt egy nagy marhaság, másrészt rettenetesen igazságtalan, harmadrészt pedig politikailag vissza fog ütni.
És még egy kérdést nézzünk meg az adás zárásaként, mégpedig az, hogy mi lesz ezután az elnökjelölti vitákkal. Mikor lett volna a következő, hogyha Trump-Biden párharc van, és tudjuk-e, hogy van-e szándéka ezeken Donald Trumpnak részt venni?
Szeptember elején lett volna a következő vita Bidennel az ABC TV csatornán, most ugye a CNN-en volt, és ebben megállapodtak Bidennel, amikor még Biden volt az elnökjelölt. Most elvileg meg kellett volna, hogy örökölje Kamala Harris ugyanúgy, mint az elnökjelöltséget, ezt az elnökjelölti vitát. Trump azonban annyiban érzi a veszélyt, hogy egészen más módon kell beszélnie Harris-szel egy vitában, egészen más ellenfélre számíthat Harris személyében a vitában, és elkezdte pedzegetni, hogy hát ő szívesen átvinné a Fox-ra az elnökjelölti vitát, ami érthető, mert a Fox News az vele barátságosabb. Nagyon nem mindegy, hogy a moderátorok, bármennyire igyekeznek semlegesnek lenni, hogyan állnak hozzá a két elnökjelölthöz. Nagyon nem mindegy, hogy milyen szabályok érvényesek. Nagyon nem mindegy, hogy milyen szabályokról állapodik meg azok, akik szervezik. Ennek az elnökjelölti kampánynak és az elnökjelölti vitáknak az a sajátossága, hogy a két elnökjelölt, még Trump és Biden megegyezett abban, hogy az elnökjelölti vitákat szervező testületet, eddig szervező testületet kizárja ebből, és ők maguk szervezik meg a két elnökjelölti vitát. Most is majd Trumpnak kell megegyeznie Harris-szel, mert ugye kiittatták ezt a testületet, ami korábban hosszú ideje szervezte az elnökjelölti vitákat. Valószínűleg ez egy ilyen húzavonal, kompromisszumkeresés megy, ahogy egyébként kialakították a CNN vita szabályait, azt például a demokraták kérték, hogy kapcsolják ki a mikrofont, azzal nem számoltak, hogy közben meg a kamera mutatni fogja Bident, aki nagyon furcsán veszi a levegőt, és egy olyan öreg embernek néz ki, aki nem tudja, hogy hol van. Tehát a vizualitás még ráerősített a Biden nagyon gyönge szavaira. Most megint nagyon oda kell figyelnie Trumpnak arra, hogy mit csinál, hiszen ő lesz az öreg ember ebben a vitában. Bármilyen, hogy mondjam, életerős öreg embernek is tűnik, de hirtelen egy másik generációval fogja magát szembe találni. Ezt neki ki kell találni, hogy mit tegyen attitűdben, fellépésben és egyáltalán szereplésben.
Hát, hogyha nem jön össze, akkor a Kunigunda utcában biztos szívesen látják őket. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, a hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A Fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzatok fel a HVG podcastokra és a HVG YouTube csatornájára, hogy egyetlen adásunkról sem maradjatok le. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra.